Közös egünk Észak-Keleten, ezzel a címmel rendezett közösségfejlesztéssel összefüggő műhely találkozót a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, valamint a Közösségfejlesztők Egyesülete. Az egyik leghátrányosabb, leginkább elesett területe Magyarországnak az északi és keleti régiója. A társadalmi összetétel, a települések önfenntartó képessége, az ott élők gazdasági helyzete, a szegénység, az önerejű cselekvés ezeken a területeken van a leginkább lemaradva országos viszonylatokban. Ennek a helyzetnek a pontos megismerése és megértése sokféle szakmai területnek az összefogásával, együttműködésével, szélesebb társadalmi beavatkozások szinkronitásával lenne részben orvosolható. Erre tettek kísérletet a szervezők ezen a műhely találkozón. Először Nagy Károly Zsolt szervezőt hallják.
A térség helyzetével foglalkozunk, de ennek egy speciális dimenziójával, a közösségek problémájával. Egyfelől hogy azt tudjuk, hogy egy tulajdonképpen közhely, hogy közösség hiányos, közösség deficites társadalomban és korban élünk. Milyen más intézmény foglalkozzon a közösség problémájával, hanem egy egyházi intézmény és egy teológia. Másfelől pedig azért is, mert ennek a teológiának van egy református közösségszervező szakja, ami lassan 10 éve működik, és bocsát ki református közösségszervezőket, illetve nem csak reformátusokat, hanem más felekezethez tartozókat, vagy felekezeten kívülieket is. És úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy megpróbáljuk összefogni azokat, akik innen kirepültek, visszahívni őket egy hálózatszervező, közösségépítő konferenciára, és ebben segítségünk és partnerünk a Közösségfejlesztők Egyesülete. A két szervezet közötti csatolópont, interfész, ha úgy tetszik, Péter H. Ferenc tanár úr, aki kezdetektől fogva tanít nálunk a közösségszervező szakon, aki oszlopos tagja, vezető tagja a Közösségfejlesztők Egyesületének, akinek mi nagyon sok mindent köszönhetünk, szellemileg elsősorban tágítja, nyitogatja a horizontunkat, és ennek a hosszú munkának az eredménye az, hogy most itt tulajdonképpen egymásra talált a két szervezet. Tegnap egy nagyon jó hangulatú és nagyon gyümölcsöző, szártabb körű műhely munkában volt részünk, és ma pedig ennek a műhely munkának a dimenzióit próbáljuk kinyitni úgy, hogy a meghívott volt hallgatóinkkal, illetve akik érdeklődtek a konferencia iránt, azokkal beszélgetve is próbáljuk megnézni, hogy milyen erőforrásai, milyen lehetőségei, dimenziói vannak a közösségszervezésnek ebben a régióban.
Említett egy fontos szót, a hálózatépítés, ez ebben a értelemben mit jelent?
Ez ebben az értelemben azt jelenti, hogy nagyon fontos dolog az, hogy egy olyan régióban, ami nagyon sok tekintetben olyan, mint a magára lenne hagyva, hát ezt valljuk be, úgy érezzük, hogy itt magunkra vagyunk hagyva, infrastruktúrában, közlekedésben, politikában, sok mindenben. Azok, akik a közösségekkel foglalkoznak, akik arra teszik rá az életüket, vagy legalább egy részét az életüknek, hogy a saját közösségeik életképességét próbálják meg segíteni, a saját közösségeiket próbálják motiválni, ne érezzék egyedül magukat. Mert ha nem érezzük egyedül magunkat, ha tudjuk azt, hogy másoknak hasonló problémái vannak, másoknak vannak megoldásai, amik esetleg nekünk is segíthetnek, akkor valahogy sokkal több erővel és lelkesedéssel és bizalommal tudunk nekifutni a saját problémáink megoldásának. A hálózatosodásnak ez a legfontosabb része, illetve hát nagyon fontos az egy intézmény számára, hogy egy alumni kört, egy öreg diákkört építsen. A református közösségszervező szaknak egy előre nem volt ilyen, és ez az alkalom most ennek az alkalma is, hogy ezt a kört elkezdjük építeni.
Ugye többször utalt arra is, hogy 10 éve zajlik ez a református közösségépítő szak itt. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, tehát hogy hogyan hasznosulnak azok a szakemberek, akiket kibocsát az intézmény?
Azok, akik ide járnak erre a szakra, zömeg 2 nagy kategóriába oszthatók. Az egyik az, aki azért jön, hogy legyen egy diplomája, a dolognak a praktikus részéről is, előlépés, stb. Szempontjában ez nagyon fontos. De egyébként annyira nem érdeklődik a közösségszervezés problémája iránt, csak egy diploma kell neki. Az az örömünk, hogy ezeket az embereket is többnyire meg tudjuk fogni, vagy megfogja maga a képzés, a problémavilág, és úgy mennek el innen, hogy ők már akarnak valamit tenni a közösségükért, még akkor is, hogyha nem közösségszervezőként dolgoznak. A jelentkezőinkért, a hallgatóink másik nagy csoportja, azoknak a csoportja, akik eleve valamilyen szervezetnél, önkormányzatnál, biztosítónál, akárhol közösségekkel, emberekkel foglalkoznak, és egyrészt a szakmai előmenetelők, másrészt pedig a kompetenciáik fejlesztése miatt választják ezt a szakot és jönnek ide. Tőlük nagyon sokszor kapunk jó visszajelzéseket arra, hogy már az első év folyamán elkezdik tudni használni azokat a felkészültségeket, amiket itt szereznek. Tehát ennek a szaknak van létjogosultsága, van jövője. Az egy másik kérdés, hogy az egyházban egyelőre nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, de hát ez az egész közösségszervezés, fejlesztés. Maga a gondolat nem új, de az, hogy ezt így nevezzük, és eként tematizáljuk, és eként hangsúlyozzuk az egyházban, ez új, és ennek be kell vezetődnie az egyházban.
Péterfi Ferenc közösségfejlesztő a kulturális szegénységről tartott előadást.
A kulturális szegénységről tart előadást a mai konferencián itt a Református Teológiai Akadémián. Először tisztázzuk a fogalmat, hogy mit is értünk kulturális szegénység alatt, hiszen erről a fogalomról nagyon ritkán esik szó.
Nagyon gyakran úgy érezzük, hogy amikor a szegénységről van szó, akkor mindenki a materiális javak hiányára gondol, ami persze jellemzője a szegénységnek, de nem ez a kizárólagos jelentése, és mi, akik közösségi munkában foglalkozunk, egy másik oldalról közelítjük meg, hogy azok az emberek, akik különböző helyzetekben vannak, azok mennyire képesek a saját helyzetüket uralni, mennyire látják át a helyzetüket a társadalmi változásokhoz, vagy az életüket alakító változásokhoz, mennyire tudnak hozzájárulni, milyen módon tudnak saját maguk új dolgokat kezdeményezni. Tehát a kommunikáció, az egymáshoz való viszonyban való szegényes vagy eszközökkel gazdagabb változatok azok, amelyek az életünket jellemzik, és aki ebből hiányzik, és általában a szegénységgel, a materiális szegénységgel gyakran együtt jár, ezeknek a képességeknek a hiánya, ezeknek a kapcsolatoknak a hiánya, a lehetősége, hogy belekapcsolódjon az ember, hogy beleszóljon, hogy részt vegyen a társadalomba. Ez a kulturális szegénységre való kitágítás.
Ugye most kimondottan egy Zemplént érintő konferencián vagyunk, de mennyire van ez föltérképezve országosan? Tehát léteznek olyan kutatások, amelyek nagyjából behatárolják, hogy mely területek érintettek ebben?
Hát inkább ilyen általánosan tudok erre válaszolni, hogy van a köztudatban, vannak olyan régiói Magyarországon, ahol a fizikai szegénység jellemző, mondjuk az Ormánság, Békés megye, aztán itt az északkeleti régió, és aztán az egészen északi régió, mondjuk Nógrád megyéig, amik a magyar viszonylatban relatíve szegényebbek. Ami ehhez hozzátendő, hogy ez többször nem pusztán ezt jelenti. Ezt is jelenti, hogy esetleg javakban, vagy az anyagi javakban járatlanabbak, de ezekre a helyekre mindenütt jellemző, hogy másfajta hiányaik is vannak, és persze másfajta töbleteik is vannak, és az a fajta közösségi munka, amit mi képviselünk, a közösségfejlesztés, az ezeket az egyéb területeket próbálja meg kitapintani, és ezekben próbál valamilyen támasz segítséget adni, hogy az emberek képessé váljanak a saját helyzetüknek az alakítására.
Szokták mondani a szakemberek, hogy minden egyes terület, minden egyes helyszín speciális, de azért néhány olyan példát tudná mondani, hogy hogyan tudják elősegíteni, hiszen gondolom, hogyha a materiális szegénység és a kulturális szegénység összefügg, az azért gátja valaminek.
Hát egyrészt el kell hitetni az emberekkel, főleg ezekben a régióban fontos, hogy az önbizalom hiánya nagyon jellemző, hogy az emberek beletörődnek abba, hogy eleve elrendeltetett a sorsuk, és készen várják a megoldásokat, és abban, hogy cselekvővé váljanak, abban tud a mi szakmánk, a közösségfejlesztés hatékonyabban szerepet vállalni, vagy ez az a program, amiben segít abban, hogy az embereket kell elhitessék, hogy képesek a cselekvésre, hogy együttműködésre képesek egymással, hogy képesek legyenek a hatóságokat, az intézményeket, a szolgáltatásokat használni. Nagyon gyakran ezekkel kapcsolatos kommunikációs viszonyuk is nagyon visszafogott ezeknek az embereknek. Tehát, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy tanult tehetetlenség, hogy ne higgyék el, hogy ők eleve vesztesei ennek az életnek, mert ha az ember ebbe beletörődik, akkor egy idő után egy ilyen elkerülő magatartás lesz a jellemző, meg se próbálom, hozzá se fogok, és mi azokat az élményeket, helyzeteket keresünk, és azokban próbálunk támaszt, segítséget, képzést adni, hogy igenis egy csomó mindenre képesek, tehát hogy ne törődjenek bele a helyzetüknek ebbe a kilátástalanságába, hanem keressék meg. És a leginkább, amit még fontos, amit elmondanék, hogy még a szegény vidékeken is, erről is fogok majd pár szót szólni, általában vannak olyan erőforrások, amiket nem tekintenek az emberek, hanem mert olyan természetes, hogy ott összetart egy falu, hogy ott természetadottságok nagyon jók, vagy hogy valamihez értenek, de az, hogy hagyományos tudáskészletben inkább ilyen intellektualizók vannak, de hogy valaki egy csomó mindent tud csinálni. Ezekből hogy lehetne egy közösségi programot csinálni, ezek gyakran segíthetnek abban, hogy elhiggyék az emberek, hogy egy változási folyamatnak részesei lehetnek, és nem pedig csak úgy elszenvedni kell a sorsukat, életüket.
Többször utalt rá, hogy programokat, képzéseket tartanak, hol, merre és milyen tapasztalatokkal járnak ezek eddig?
Hát mi egyrészt szakembereket képzünk, akik a közösségi munkában vagy ennek valamelyik határterületén, mert az is nagyon fontos, hogy ez nagyon sok szakmának a találkozási területe, hogy ezekben a közösségfejlesztés módszerét, a részvételt, felt a bevonást, az aktivizálást, a párbeszédek kialakítását. Másrészt sokszor ez előre ki sem jelenthető, nagyon fontos, hogy egy adott terepen valamilyen diagnózist, valamilyen összképet lássunk, hogy ott mi foglalkoztatja az embereket, milyen hiányaik vannak, és milyen erősségeik vannak. Ez is nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy tehát a forrás az nem csak a pénz forrás lehet, hanem egy tudás, egy területhez való kötődés, és hogy ha ezekben próbálunk, tehát olyan képzéseket tartani, ahol ezek felszínre kerülnek, ezek megneveződnek, és hát egymás számára is nyilvánvalóvá válik. Tehát ilyen típusú, de ebben vannak még egyszer mondom, akár állami vagy szakmai képzések, és vannak laikus képzések, tehát amikor egy-egy falu kis közössége, vagy egy város szomszédság szűkebb lakónegyede elkezd együtt dolgozni valamilyen folyamatban, és ebben valamilyen szükséglet jelenik, tehát ezért, hogy jó lenne megtudni, hogy hogyan kell programokat megfogalmazni, hogy kell párbeszédet szervezni, hogy lehet megszólítani a hatóságokat, hogy kell hagyományosan vett forrásokat, tehát mondjuk akár pályázatokat elérni, hogyan kell másokkal együttműködni, ezeket a tudásokat próbáljuk a képzéseinken. És hát ezek nagyon sokszor nagyon lokális közösségre szabottak.
Összeállításunk második részének elején Füsti Molnár Szilveszter rektort kérdezem a teológián zajló református közösségszervező képzésről.
Hát ez magából a küldetésünkből következik. Nyilvánvalóan ez a küldetés nagyon meghatározóan két irányúságot jelent. Jelenti a már meglévő egyházi közösségeinknek, gyülekezeteinknek az ápolását, misszióját és annak a fenntartását, de ez sohasem lehet csak egy exkluzív és ezekre a közösségekre koncentráló feladat, hiszen az egyháznak a lényege tulajdonképpen az, hogy kovásszá, lámpássá váljon, ha bibliai példákat szeretnék használni, és mindazzal, ami az egyházhoz kötődő valóság megélést jelenti, annak sugároznia kell a közvetlen környezetében is. És jól látható, hogy egy olyan egymásra utaltság van az egyház valósága és a körülöttünk lévő, mondjuk így világ között, amiben az egyház sokkal inkább a világ peremének a helyzetét kell, hogy lássa, ami képes felfogni és magába fogadni, és küldetést megfogalmazni azok felé, akik a rászorulók, az elesettek, mindazok, akik kereső emberek.
Az egyházi szándék mellett nyilván a szükség vagy az igény is egy fontos szerep ebben. Hogy látja, hogy mennyire igényli ezt a térség, ezt az oktatást, de hát mivel országos beiskolázású intézményről van szó, azért gondolom távolabbról is jönnek.
Nagyon kellemes az a tapasztalat az elmúlt évtized összefüggéseiben, hogy ez egy folyamatosan fenntartható képzésünk, most a legnépesebb szakunk egyébként. Minden évben lenyűgöző egyébként a felvételi vizsgáknak az a szembesítő helyzete, hogy milyen sokrétű az a hallgatói közösség, aki ezen a képzésen, hitéleti képzésen megjelenik, és milyen elköteleződésekkel vág neki itt a tanulmányainak. Ami a szaknak és a teológia számára különösen is hangsúlyos és fontos az az, hogy legtöbben már valamilyen ezzel a szakkal nagyon jól összeköthető hivatásból érkeznek. És így nem csak egy frontális és hagyományos értelembe vett tanulási folyamat az, ami meghatározó, hanem elsősorban egy olyan partnerség alakul ki a képzésben, ami egy kölcsönösségen és egy nagyon jó párbeszédnek és együttgondolkozásnak az eredményeit adhatja. Külön örömünk az, hogy ugye minden hitéleti szakunknál hangsúlyos ez, de itt talán még a nevéből is következik, hogy ezen a közösségszervező szakon az itt töltött évek alatt milyen erős barátságok és közösségi felfogás alakul ki, és hát talán az egyik leglelkesebb alumnáj csapatunk, öregdiák csapatunk, azok a közösségszervező szakosokból is áll, és azt gondolom, hogyha itt ezt a sokféleképpen látott közösségi szellemiséget már az együttanulásban meg tudják élni, akkor nagyon jó reménységünk lehet arra nézve, hogy az itt szövődött kapcsolatokból valóban egy nagyon eredményes és hatékony munka fog következni, amikor elhagyják az intézményt.
Az előadás sorozatot elindító köszöntőjében elmondta, hogy 10 év után némi változást is eszközöltek a képzésben. Ez mit jelent konkrétan?
Ez azt gondolom minden képzésnek felelőssége, hogy azokban a nagyon gyorsan változó környezetiségben és meghatározottságban felülértékelje azokat a tanmeneteket és irányokat, amelyek segíthetik a szaknak a további élését, illetve jó célmeghatározásait. És pláne egy közösségszervező szakban ugye azért 10 év már megfelelően hosszú idő ahhoz, hogy ezeket mindig újraértékeljük. Ennek nem akarok most itt nagyon részleteibe belemenni, a legfontosabb irány, hogy sokkal több gyakorlati képzési formát szeretnénk a szak képzésébe beemelni, szeretnénk rendszeresebbé tenni a terepmunkát, a különböző közösségi szemléleteknek, felfogásoknak, irányoknak a megismerését kint a helyi közösségekkel találkozva. Tehát szeretnénk olyan sok-sok példatárat lehetőségként felvonultatni a képzésen belül, amik aztán az elméleti kiértékelésben és az együttgondolkodásban segíthetnek bennünket.
A műhely találkozón szó esett a református cigány misszióról is, amelyről a téma avatott szakértője, a teológia adjunktusa Barnócki Anita tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetek.
Az egyháznak, mint olyannak alapvető feladata, hogy bizonyságot tegyen Uráról, Jézus Krisztusról. Ezt a bizonyságot azok felé kell tenni, akik körülöttünk élnek. És mivel itt Észak-Kelet-Magyarországon, vagy szűkebben Borsodabói Zemplén megyében jelentős számú cigányság él, nagyon sok gyülekezet környezetében ők vannak jelen, tehát a gyülekezetek dolga, feladata, hogy feléjük tegyenek bizonyságot. Ezt többféleképpen el lehet végezni. Vannak olyan modellek, amikor valaki kimegy, összeszed egy csapatot és egy közösséget épít. A másik megoldás pedig az, hogy a helyi közösség a saját erejéhez, lehetőségeihez mérten kezd el foglalkozni a körülöttük élőkkel. Hát itt főként mély szegénységben élő cigányokról beszélünk.
A romákkal ugye nagyon sokféle program foglalkozik Magyarországon. Szinte minden felekezetnek megvan a saját hasonló programja, van állami és vannak civil szervezeti kezdeményezések. Mi a sajátossága a református missziónak? Mivel tud egy kicsit többet vagy másat, mint a többiek?
Ez különösen ezen a konferencián derült ki viszonylag élesen, ahol civil szervezetek képviselőivel voltunk együtt, hogy bár nekünk vannak programjaink, de alapjába véve mi jelen vagyunk a településeken, nagyon sok településen, és állandóan, generációra generációra, ez egy biztos, stabil, nem projekthez kötött jelenlét. Szerintem ez egy nagyon nagy előnye az egyháznak. A színességében is más, hiszen most kvázi 300 gyülekezetet sorolhatunk, most a szám nem biztos, hogy teljesen pontos, nagyságrendileg megállja a helyét, tehát ehhez az egyház kerülethez. Minden gyülekezet, minden közösség más. Eltérő adottságokkal, eltérő lehetőségekkel, eltérő lélekszámmal, és a cigány közösségek is másak, akik körülveszik a gyülekezeteinket, mivel olyan, hogy cigányság általában véve nem létezik, nagyon nagy eltérések vannak a különböző csoportok között. Na most ezek az eltérések meghatározzák azt, hogy az adott közösség mit tud tenni, és hogyan tud boldogulni. Elsőrenden hitoktatásban szinte minden lelkipásztor testvérem találkozik a cigányokkal, tehát van közünk egymáshoz most már az iskolákban. Ugye nyilván a keresztelő temetés az mindenhol egy állandó feladat, és ehhez képest tudunk beletenni többet, kevesebbet, vagy gyermekeknek, fiataloknak szervezett programokkal, vagy önálló gyülekezeti közösség létrehozásával, vagy a közmunkaprogram által, ahol szintén nagyon sok kollégám jelen van. Tehát nagyon eltérőek ezek a programok. Ami nagyon fontos nekünk, hogy a gyülekezeteknek van missziója, tehát nem valami felülről jövő kezdeményezést kell elképzelni, felülről ezek pusztán támogathatóak, megsegíthetőek szakmaisággal, szakemberrel, igen, egy-egy projekttel is akár, vagy a terepen dolgozók találkozási lehetőségének a biztosításával.
Itt a környezetünkben, a közvetlen környezetünkben milyen jelentősebb olyan cigánymissziós tevékenység folyik, amely hát ugye egy kicsit a többiek fölé nő valamilyen módon, tehát vagy a nagyságrendileg, vagy pedig sikerességében.
Azért nehéz kérdés ez, mert hogy az almát a körtével hogy lehet összehasonlítani, hogy a körte szebb körte, mert az körte. Én most nem szeretnék megnevezni egyetlen különleges helyet sem. Azt gondolom, hogy vannak olyan gyülekezeteink, ahol aktívabban részt vesznek ebben a programban, és vannak, ahol még kevésbé, de hát azon dolgozunk, hogy minél többen vegyenek részt ebben.
A református egyháznak vannak együttműködő partnerei ebben a cigány missziós tevékenységben, tehát gondolok itt segélyszervezetekre, vagy más szervezetekre, amelyek valamilyen módon a saját kis vagy nagyobb lehetőségeikkel besegítenek a református misszió munkájába.
Ismerve a térségi adottságokat, azt ugye megállapíthatjuk, hogy egy meglehetősen nehéz sorsú vidékkel van dolgunk. Ennek van egy előnye, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy nem működjünk együtt azokkal, akik szintén ugyanennek az ügynek az érdekében munkálkodnak. Így nagyon komoly együttműködésünk van akár az ökumenikus segélyszervezettel, akár itt Patakon oktatási kérdésekben is, ami szintén kiszolgálná a kerületet, vagy akár a református szeretetszolgálattal, de úgy érzem, hogy erre volt jó ez a konferencia, hogy megismerhettünk olyan civil kezdeményezéseket is, akikről esetleg eddig nem tudtunk, és lehet, hogy együtt többre megyünk. De helyi szinten, a lokalitások szintjén igyekszünk együttműködni az iskolákkal, akár a védőnői hálózattal, családsegítőkkel, tehát ki kit talál meg, ezek mindig emberfüggőek. Itt emberek találkoznak és összefognak valamiért egy közös cél érdekében.
Közös egünk Északkeleten, ezzel a címmel rendezett közösségfejlesztéssel összefüggő műhely találkozót a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, valamint a Közösségfejlesztők Egyesülete az eseményről hallották összeállításunkat, kedves hallgatóink.